Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A pízai ferdetorony nem mindennapi látnivaló. Magam is meglepődtem, amikor kétszer is ellátogattam, egyszer a felújítás előtt, egyszer a felújítás után ide. Mind a kétszer meglepetés volt. Az elsőnél ott lepődtem meg, hogy miért nem dőlt le még. A második esetben pedig azért lepődtem meg, hogy milyen szinten helyre lehet hozni egy ilyen műemléket, mire képes a modern technika. Ugye az utolsó pillanatban megakadályozták azt, hogy ledőljön a világhírű építmény, mert hogy több mint 15 méter a kilengése a függőlegeshez képest, és itt most sikerült megtámasztani és megállítani és felújítani az egészet. Úgyhogy az utóbbi években már úgy lehet megnézni a pízai ferdetornyot, hogy tökéletes a biztonság, nem fog épp akkor ledőlni. Limitálják egyébként az ide látogatók számát, tehát előre be kell jelentkezni időpont alapján. Ha valaki nagyon fura időpontban érkezik, tehát mondjuk áprilisban és kedden és reggel, nem tudom, 10 órakor, akkor van esélye, hogy viszonylag hamar feljusson, de a turista szezonban sokszor az is előfordul, hogy egy nappal korábban már be kell jelentkezni, hogy fel szeretnénk menni a toronyba, különben nem jutunk oda. És ha késünk, akkor lényegében elvészt az időpontunk, úgyhogy egyszer majdnem lekéstem a ferdetorony mászást, rohanni kellett végig fölfelé, hogy utolérjük a csoportot. Ugye eredetileg a pízai ferdetoronyot egyáltalán nem ferdetoronynak építették, tehát ez nem egy elképzelt, tervezett alkotás, hogy majd ilyen lesz, hanem magától megdőlt. Ugye azt szerették volna az építéskor, hogy legyen a világ akkori legmagasabb épülete. A 12. század végéről beszélünk, 1180 és 70 méteres óriás harangtornyot akartak építeni. Hát a méret az nem sikerült, 56 métert értek el, utána már nem tudták tovább építeni, mert már elkezdett dőlni, és egy földcsuszamlás miatt még jobban megdőlt az épület, de megmaradt. Úgyhogy eredetileg azt szerették volna, hogy a magassága miatt legyen világhírű, végül a ferdesége tette azzá. Galilei ide mászott fel, és a torony tetejéről ledobált mindenféle tárgyakat, amikor a nehézségi gyorsulás meg a föld mozgásának kérdéseit kutatta. Aztán 800 évig a torony minden évben egy picit tovább dőlt, de tényleg csak pár centimétert, aztán egyszer csak megindult, és másfél métert dőlt, és észrevették a tudósok, hogy ennek felesett réfa hamarosan teljesen le fog dőlni, és akkor megmentették. A munkálatok befejeződtek, megtámasztották, új alapokat készítettek, úgyhogy valószínűleg a ferdetorony meg fog maradni. Fél óránként indulnak a csoportok, előre be kell jelentkezni. Píza esetében érdekes, hogy maga a ferdetorony és a pízai dóm az nem a klasszikus belvárosi részben van, hanem rögtön, amint a tengertől érkezve elérjük a várost, találunk egy hatalmas üres területet, ahol, hát nem üres, mert itt vannak a műemlékek, csak ezen kívül semmi más nincsen. Tehát le lehet nyugodtan parkolni, és el lehet sétálgatni a baptisztériumba, a dómba, és meg lehet nézni a ferdetornyot, és ehhez képest még keletebbre van maga a város. Tehát egy különálló területen vannak ezek a fontos épületek. 294 lépcső van, ezt a prospektusban olvastam, nem számoltam meg, a végén már az ember számolni se tud, úgy elfárad. Minden hátizsákot meg táskát el kell helyezni egy zárható szekrényben. Persze azért hozzáteszem, hogy a pízai ferdetorony az semmi egy komolyabb minarethez képest, mert például Üzbegisztán környékén, meg Tadzsikisztán környékén a minareteket úgy építették meg, hogy egy picit magasabb a lépcső, mint egy normál lépcsőfok, tehát körülbelül egy olyan 8 centivel, ami pont elég arra, hogy óriásit kelljen lépnünk. Tehát olyan hullafáradt vagyok, amikor egy ilyen minaretet megmászok, hogy szerintem 6 napig még izomlázom van. A pízai ferdetoronynál ilyen nincsen. Nem kevés a 294 lépcső, de megmászható. Elvileg 12 éven aluliak nem mehetnek fel a toronyba, az idősebb gyerekek is csak szülői felügyelettel. Hát gyakorlatilag igazából rengeteg gyereket láttam, úgyhogy szerintem mindenkit felengednek. Egyébként azért van ez a szigorítás, mert a márvány lépcsőket letaposták az idők folyamán, úgyhogy lefelé lejtenek, és nagyon csúsznak, és félő, hogy valaki megcsúszik, és aztán esetleg magával sodor másokat is. A lépcsőkön folyamatosan kell haladni, és jobb oldalon tömör fal van, úgyhogy ebbe lehet kapaszkodni, szerintem azért annyira nem lehetetlen a feladat. A különböző szintek ablakain elvileg nem lehet kinézni vagy bámészkodni, hanem csak a tetőn szabad megállni, hát gyakorlatilag senki nem bírja szinte egyhuzamban megmászni a tornyot, úgyhogy mindenki nézeget a közbőső részeken is. Részben a kíváncsiság miatt, részben azért, mert a kevésbé edzett turista a harmadik emelettől már alig kap levegőt. A torony legfelsőbb szintje a kilátó, két látogatható részből áll. Igazából akár az alsó, akár a felső részt választjuk, a panoráma csodálatos. Egy dologra nagyon kell vigyázni, amikor harangozni kezdenek. Jó magam, amikor az első harangszó elkábított, azonnal befogtam a fülemet, a fejemet a lábam közé szorítottam, és még így is szédültem az iszonyatos kongatástól. A Ferde harangtorony mellett van Pisa másik két fontos látnivalója. A dóm. Itt annyit érdemes tudni, hogy a pizai domba csak hosszú nadrágban és fedett vállakkal lehet belépni, és a másik látnivaló pedig a baptisztérium, vagyis a keresztelő kápolna. Ez nagyjából egy helyen van mind Pízában, ezt kötelező megnézni, de ha valaki még jobban fel akarja fedezni a városkát, akkor érdemes a belvárosba, a folyópartra bemenni, és itt egy hangulatos pizzériában vagy kávézóban lehet időzni. Pisa és Firenze mellett Siena az a város, amelyet látni kell, ha valaki Toszkánába kirándul. Hogyha valaki képeslapot vesz, akkor biztos, hogy szinte minden árusnál legalább egy olyan képeslapot talál, amely Siena főterét ábrázolja. Ez egy kör alakú főtér, és egyszerre ötvözi a középkort, meg a modern olasz stílust, messzeföldön híres, ugye itt van a Sienai dóm, és egy meseszép kis főtér, kör alakú főtér, úgyhogy már csak azért is érdemes elmenni Sienába, hogy tegyünk egy sétát a világ egyik legcsodálatosabb főterén. Ugye a brüsszeliek azt mondják, hogy a Grand Place a legcsodálatosabb városközpont a világon, a brüsszeli főtér. Én a magam részéről Sienának a főterét sokkal szebbnek tartom. Minden évben Sienában megrendezik a paliót, vagyis a lovas versenyt. Ugye a Nemzeti Várta is ennek a nyomán született Magyarországon. A palió állítólag már az 1200-as években működött, úgyhogy ez tényleg egy nagyon ősi lovasverseny, amikor a különböző sienai kerületek lovasai megküzdenek egymással, hogy eldőljön ki a legügyesebb. Firenzétől 60 kilométerre található délre Siena, és évente kétszer rendezik meg ezt a lovasversenyt. Siena 17 kerületének mindegyike kiállít egy-egy lovast. A versenyzők 4 napig gyakorlatoznak a főtéren kialakított pályán, és az 5. napon egy versenyen döntik el azt, hogy ki a legjobb. Voltam egyszer én is palió idején Sienában. A templom előtti téren óriási a hangzavar, egyre erősödő dobolás hallatszott, és megérkeztek az egyik versenyző szurkolói és a csapathoz tartozó zászlóforgatók. Minden csapatnak, minden kerületnek külön zászlóforgatói vannak, és külön jelképei vannak természetesen minden egyes városrésznek. A helyi lakosok értelemszerűen vérmes rajongói a saját versenyzőjüknek. Aztán tovább sétáltunk, és akkor már énekszó csendült fel. 30-40 fiatal lány dalolt arról, hogy biztos az ő lovasuk nyer majd a versenyen. A házakat elkezdték fellobogozni, minden kerület a saját zászlójával díszítette az épületeket. A gyönyörű sienai dóm mellett kiállítást nyitottak, amelyen a lovasverseny színei és a lovasverseny hangulata ihlette ruhákat mutattak be. Amikor a szállodában közöltem a portással, hogy szeretnék jegyet a versenyre, akkor úgy nézett rám, ahogy a balekra szokás. Az ülőhelyek már hónapokkal korábban elteltek. A dolog lényege, hogy a főtéren a házak előtt faemelvényeket ácsolnak össze, ezekről lehet a legjobban látni a versenyt, és be lehet menni a kör közepére is, ingyenesen, itt azonban csak a kerítés mellől lehet rendesen látni a versenyt, és hát hihetetlen a tömegnyomor. Ezen kívül, hogyha valakinek nem jutott hely a faemelvényen, akkor megteheti azt, hogy a környező házak erkélyére fölkérezkedik, hát persze ezeket is eladják, ezeket a helyeket, és akkor ilyen érkezési sorrendben lehet ott ülő vagy álló helyet szerezni. Minden esetre, ha valaki a kör közepére, az ingyenes részre beáll, akkor egyrészt megteheti, de azért 1000 ember taszigálja ilyenkor az embert hátulról, ezzel számolni kell. 1 órával a verseny előtt mi már ott voltunk a főtéren, a városháza klasszikus toszkánai tornya a lemenő nap sugarainak a fényében fürdött. Az egész tér zsúfolásig megtelt, és nem tudtuk elképzelni, hogy hol fognak futni a lovak, mert mindenhol voltak emberek. A mi jegyünk az egyik ház erkélyére szólt, az étteremből lehetett felmenni egy rozzant csiga lépcsőn. Úgyhogy nagyon jó, hogy időben elfoglaltuk a helyeket, mert még több, mint 1 tucatnyian felpréselődtek az erkélyre, csoda, hogy nem szakadt le. Az étteremből aztán néztünk lefelé, és hallgattuk a szurkolótáborok énekeit, a lányok dalait, csodáltuk a színes forgatagot. 10 perccel a rendezvény kezdete előtt megjelent a téren, a homokkal felszórt oldalon 20 rendőr. A rendőrök a homoknál sorba álltak, ugye a homok lényegében majdnem az egész téren volt, kivéve a közepén. A homoknál sorba álltak, és egy ilyen nagy sort képeztek, és elkezdték kiszorítani jobbra vagy balra a tömeget. Mindegyik rendőrnek a kezében volt egy ilyen kis kordon, és ahogy elindultak, mindig jobbra kiraktak egy kordont, meg balra is kiraktak egy kordont, és szépen kiszorították így középtájra a tömeget, és felrakták a kordonokat. De pillanatokon belül a rendőröket követő biztonsági emberek a pályát 10 perc alatt megalkották, úgyhogy lényegében csak a kordonokat kellett felrakni, és egy ilyen körívben kiszorítani a tömeget. A tömeg bement ugye jobbra a kör közepére, a tér közepére, nem volt egyszerű egyébként bepréselni őket, de megtörtént, majd a polgármester embereinek a jeladására megérkeztek a lovasok. A lovak és a lovasok az egyik önkormányzati épület alaksorában berendezett istállóban várakoztak. Ez is fura volt, hogy normál esetben az önkormányzati épülete, egyébként meg istálló, amikor éppen verseny van. Több próbálkozás után beálltak a rajthoz a lovasok, majd indult a verseny. A résztvevők szőrén ülik meg a lovat, és 3 kört kell vágtázniuk. A 4. kanyar a legveszélyesebb, itt nagyon sok ló elbukik, a közönség meg persze őrjönk. Aztán a győztest hatalmas ováció fogadja, és a következő diadalig ő lesz a kiskirály. A verseny nagyon rövid ideig tart, de hát nem is ez a lényeg, hanem mindaz, ami mögötte van. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk majd a műsort, Olaszországgal továbbra is, maradjanak velem!